Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.
Üdvözlöm Önöket, Önök a Sporthead magazin negyedik adását hallják. Vendégem ma Baróczi Évi, aki úgy került az én utamba, hogy én nagyon szeretem a gasztroblogokat, és az egyik este, amikor éppen keresgéltem az interneten, megtaláltam az ő blogját. De nem is rabolnám tovább a szót tőle, hallgassuk meg a bemutatkozását.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kerényiné Baróczi Évi vagyok, Szegedről. Annyit szeretnék elmondani magamról, hogy nem vagyok egy igazi konyhatündér. A sütéssel 4 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba. Összefügg azzal, hogy 5 évvel ezelőtt kezdtem el tornázni és mozogni.
Igen, erről szeretnék egy kicsit bővebben hallani, ez engem nagyon meglepett, amikor olvastam a bemutatkozódat a blogom.
A férjemmel való kapcsolat elejére tehető a főzés, sütéssel kapcsolatos mánia, meg a mozgással is, ugyanis ezelőtt 6 évvel, amikor megismerkedtünk, hát mi is túlestünk azon az időszakon, ami jellemző a fiatal párokra, nagy a boldogság, és nagy-nagy együtt evések jellemzik ezt az időszakot. Hát velünk is így volt. Filmnézések, közös nasolások a tévé előtt, ami hát nem igazán salátákról szólt, hanem minél kalóriadúsabb kajákat próbáltunk magunkba tömni. Hát ennek meg is lett az eredménye, főleg nálam, ugye a nőket jobban sújtja, főleg 25 fölött az elhízás veszélye, ugyan nem voltam még a veszélyeztetett kategóriában, de hát láttam, hogy valamit tenni kell. És hát el is mentem a hozzánk legközelebb eső konditerembe, ahol hát először aerobikra jártam, majd súlyzós edzéseket is végeztem. Viszont azt láttam, meg hallottam is nálam sokkal okosabb emberektől, hogy ugye az étkezés az 70%-ban meghatározza a külsőnket, a maradék 30% az, ami a mozgás, tehát az étkezéssel is valamit tenni kell, hogyha csinosabb szeretnék lenni. És hát jött az ötlet, hogy akkor mindenféle fehér mérget kiiktatok az étrendemből, cukrot és a fehér lisztet, főleg ezekre kell gondolni. Igen, ám, de nagyon édesszájú vagyok, és hát valamivel pótolni kellett az így kieső csoki mennyiséget, és elkezdtem olvasgatni különböző gasztroblogokat, fórumokat, ahol kipróbált receptek voltak, ilyen diétás jellegű receptek, és hát első körben szolgai módon, ahogy le vannak azok írva, én ezeket lemásoltam, és ugyanúgy meg is sütöttem. Ekkoriban még nem voltam túl kreatív a konyhában, és hát próbálkoztam szó szerint értelmezni ugye a recepteket, de aztán rájöttem, hogy itt is lehet kreatívkodni, és elkezdtem újítgatni. Első körben például láttam egy mákos receptet, ott rögtön kicseréltem a hozzávalókat, lettem bele a kókuszreszeléket, és hát az első sikerek buzdítottak arra, hogy saját receptekkel is próbálkozzak.
Csak édességek voltak a menüsorban, vagy főételekkel is próbálkoztál, amit átalakítottál?
Csak édességek, tehát ezt el kell ismernem, hogy az úgynevezett sós dolgokban, főételekben nem vagyok annyira otthon, bár egy zöldségleves bármikor föl tudok rakni. Ha sóságokra gondolunk, akkor azért a pogácsák megvoltak. Tehát inkább úgy mondanám, hogy nem is a sós ételekkel van problémám, inkább a főételekkel. Desszertekben nagyon jó vagyok. Azt említettem, hogy a tornával 5 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba, és hát ennek folyamánya volt az, hogy ezelőtt 2 évvel jelentkeztem egy aerobik edzői tanfolyamra Szegeden, a Bibarszünde Fitness Schoolba, amit hát elvégeztem, és azóta az életem gyökeresen megváltozott. Nagyon szeretem csinálni. Sokszor meg is kérdezik a vendégek, hogy mit javaslok, hogy hogyan táplálkozzanak, miket mozogjanak, és én nem szoktam ebből titkot csinálni, hogy bizony a táplálkozás az, ami döntőbb részben meghatározza a mi külsőnket. És szoktam ajánlani is egyébként nekik a blogomat, a diétás mindennapokat, hogy nyugodtan lopjanak tőlem recepteket. Én csak örülök neki, de aztán mindig mondják el, hogy hogy sikerült, vagy hogy esetleg valamit újítottak a receptekben, akkor azt is mondják el, és akkor ebből én is tanulok, és én is föl tudom használni az olvasóknak az ötleteit.
Eredeti szakmád mennyire áll közel az aerobikhoz?
Eredetileg könyvtáros vagyok, Szegeden végeztem az egyetemen latin könyvtár szakon, tehát mondhatni, hogy semmi köze nincs hozzá, ha csak azt nem nézzük, hogy a könyvtáros szakma az ülőmunka. És bizony, ahogy említettem is, ugye a hölgyeknél 25 fölött bizony már lassul az anyagcsere, én is észrevettem magamon, és ugye az egyetem sem a mozgásról szólt, legalábbis nálam, sőt a gimnáziumi évek sem. Tehát nálam ez sokszorosan érvényes volt, hogy sürgősen tenni kellett valamit az egészségemért, érdekében, illetve a külsőm érdekében, és a mozgás, meg az aerobik edzősködés, ez szinte jött magától. Tehát az egyik végletből úgymond átcsaptam a másikba, egy teljesen inaktív életmódból egy napi szinten akár 2-3 órát edző ember lettem.
Ez nagyon érdekes váltás, mert pontosan egy inaktív ember utána, hogy ő egy 2-3 órát mozgó emberré váljon, ahhoz nagyon nagy elhatározás kell, illetve valószínűleg ez benned is volt már előtte azt, hogy szerettette a mozgást, mert én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy sok ember lenne, aki x évig végigüli az életét, és utána azt mondja, hogy na innentől kezdve mozgok. Hát ez körülbelül egy hétig tart szerintem.
Igen, ez így van, tapasztalni szoktam egyébként, hogy az aerobik edzés szakmában januárban lehet ezt különösen észrevenni, hogy a úgynevezett beigli furdalás az erősen megjelenik különösen a hölgyeknél, és tart is a lelkesedés pontosan 2 hétig. A következő ilyen szezon az május környéke, amikor ugye gyúrunk a bikini szezonra, úgymond. Illetve van még egy halovány föllángolás a november környékén, hogy hát akkor karácsony előtt még most mindent megteszünk, és akkor talán nyugodtabb lelkiismerettel vágunk bele az evészetbe. Nem mondanám azt, hogy mindig bennem volt ez a nagy mozgásvágy. Azt tudni kell rólam, és sokan nem hiszik el, hogy én egész gimnázium alatt, hát nem sokat vettem részt testnevelés órákon, vagy ha részt vettem nem túl nagy lelkesedéssel, az egyetem alatt megcsináltam a kötelező kurzusokat, de igazából kellett az, hogy kicsit elteljen rajtam az idő, kicsit érezzem, hogy itt is fáj, ott is fáj, ugye ülőmunkából adódóan hátfájás, az megvolt nálam, elég rendesen, nyakfájás. Tehát az kellett, hogy én magam érezzem azt, hogy bizony valamit tenni kell. Ha valaki megpróbált volna engem rábeszélni a mozgásra, biztos, hogy nem mozgok.
Említetted, hogy a férjeddel való megismerkedés kapcsán jött a diéta, a sport be az életedbe. Ő valamit profitált ebből?
A finom sütiket biztosan, ő ugyanis a legnagyobb kritikusom. Tehát, hogyha én elkészítek egy süteményt, akkor sokszor van úgy, hogy meg se kóstolom, hanem egyből felszeletelem, gyorsan lefényképezem, és utána felszolgálom neki. És hát ő nagyon őszintén meg szokta mondani, hogy hát, hogy most egy kicsit sok lett az édesítőszer, vagy kicsit kevés egy másik hozzávaló, és akkor én ezt rögtön föl is írom, mert hajlamos vagyok elfelejteni az ilyen jellegű kritikákat, és legközelebb már úgy csinálom, ahogy ő mondja. Azért is jó egyébként, hogy ő az, aki megkóstolja először a sütjeimet, mert én eléggé elfogult vagyok. Ugyanis nekem elég, ha édes. Elég, ha édes, és ez bizony kevés azért, hogy egy jól sikerült süti kerekedjen ki, de nagyon fontos az, hogy egy úgynevezett kívülálló is megkóstolja a süteményeket. Egyébként volt már egy olyan példa, hogy előfordult már olyan, hogy úgy éreztem, hogy újítani kell valamit a sütik terén, és teljesen magamtól, teljesen saját kútfőből csináltam, nem fogom elfelejteni, egy túrós pogácsa jellegű sütit, ami édes volt. Hát megkóstoltam, és valami borzasztóságnak éreztem, hát mondom, én ezt azonnal kuka, tehát itt nincs más választás. És hát jó volt nagyon az illata, megérezte a férjem is, és hát mondta, hogy hagyd kóstolja már meg, és pont egy közös barátunk is ott volt nálunk, mondanom se kell, 10 perc alatt az egész tányér süti, mozsája sem maradt, olyan sikert arattam vele, hogy ezért is érdemes megkóstoltatni mással, hogy lehet, hogy az én ízlésemnek az nem volt megfelelő, és az övéknek pedig hát első osztályú volt, és rögtön elfogyott az utolsó morzsáig.
De akkor, mivel ugye diétás süteményekről van szó, így akkor az nem is ártott nekik, akkor a családban nincsen most probléma a súlygondokkal?
Nincsen, ugyanis hát a férjem is el kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy ülőmunkát végez, ő is rájött arra, hogy mennyire fontos a napi szintű testmozgás, úgyhogy ő is lejár edzeni, és nagyon, nagyon érdekes látványt szoktunk nyújtani az edzőteremben, együtt szoktunk edzeni.
Az nagyon-nagyon jó, mert ugye az a pár kapcsolatnak is nagyon jó tesz, hogyha van valamilyen közös hobbi, közös tevékenység.
Igen, ő a legnagyobb támogatóm az edzésben is, ugyanis elhatároztam, hogy szeretnék indulni egy testépítő versenyen idén, és van egy nagyon jó edzőm is, Darázs Detti, aki több sikeres fit modellnek is a felkészítő edzője volt tavaly, És hát az ő edzésterve alapján edzek, az ő étrendjét követem, ami most szerencsére ugye karácsony lévén eléggé megengedő volt, és ebbe is bele tudtam illeszteni egyébként a saját sütijeimet, tehát ilyen problémám nem volt. Természetesen ez még keményebb lesz később, amikor valószínűleg én csak sütni fogok, enni kevésbé, de úgy gondolom, hogy a férjem, ő nagyon fog örülni ennek az időszaknak is.
Önök a Sparhealth magazin adását hallják, Baróczi Évivel beszélgetek, azonnal jövünk, most elmegyünk egy kicsit zenélni, és utána rátérünk arra, hogy Évi hogy került a gasztroblogok közelébe.
Sparhealth. Terefere a tűzhely mellett.
Halas Rádió, a bizalom hangja. Üdvözlöm Önöket, Brinkus Helga vagyok. Önök a Sparhealth magazin negyedik adását hallják, amelyben Baróczi Évivel beszélgetek, a Diétás Mindennapok blog szerzőjével. Évi, az előbb már kitértünk arra, hogy hogyan lett a könyvtáros szakmából aerobikoktatói szakma. Most arra lennék kíváncsi, hogy a sok-sok recept, illetve az egészséges életmód mikor öntött formát a te fejedben, hogy egy blog formájában meg kellene ezt írni?
2009-ben készítettem el az első diétás sütimet. Akkor még csak annyit csináltam, hogy nyitottam egy Word dokumentumot, és beleírtam a receptet és az elkészítést is. Később, 2011 környékén jött el az az időszak, amikor hát meguntam azt, hogy bementem egy üzletbe, és hát vagy találok cukormentes csokikat, vagy nem, inkább nem. Vagy hogyha találok is, akkor azok drágák, gyönge minőségűek, és minek egyforma íze van. Ekkor határoztam el, hogy akkor most kicsit föltúrom az internetet, szétnézek a kolléganőknél, hogy milyen receptekkel dolgoznak ők, és ezek alapján próbálok meg valamit én is alkotni, valami újat. Ekkor azonban még nem fogalmazódott meg bennem, hogy esetleg egy külön blogot kellene szentelni a receptjeimnek. Annyit csináltam, hogyha sikerült egy süti, lefényképeztem, és fölraktam a saját közösségi oldalamra, és aláírtam a receptet, különösen kiemelve azt a részt, hogy kitől vettem át az adott receptet, tehát mindig hivatkoztam az eredeti recept írójára. Ezelőtt egy pár hónappal fogalmazódott meg bennem, hogy talán ez blogformába kellene önteni. Sokkal esztétikusabb, praktikusabb lehet keresni a receptek között, címkékkel tudom ellátni a recepteket, tehát különböző típusú recikre is rá lehet keresni. És hát a nyáron volt kicsit lazább 2-3 hetem, amikor szigorúan még nem nyilvános formában, de elkezdtem feltölteni a blogomra ezeket a recepteket. Arra odafigyeltem, hogy a dátumozás az az adott időpontnak megfelelő legyen, tehát nem mindegyik 2013. augusztusi recept legyen, hanem amikor én megsütöttem azt a sütit, akkor azt a dátumot kapta a recept. Ekkor még nem volt nyilvános a blog, utána döntöttem el, hogy milyen formát adok neki, hogy nézzen ki mégis egy bejegyzés, és 2013. szeptemberében tettem nyilvánossá a blogomat, és ezzel párhuzamosan indítottam el a közösségi oldalon egy profilt, amit azóta, hát nagyon örülök neki, 1200-an lájkoltak, tehát sokan kíváncsiak valószínűleg a receptjeimre.
Vettél igénybe szakmai segítséget ahhoz, hogy megtervezd a blog arculatát?
Nem. Teljesen egyedül csináltam. Próbálkoztam ugyan a férjemnél, aki informatika szakot is végez, teljesen sikertelen voltam. Tehát ahogy ez lenni szokott, a Schusternek lyukas a cipője, tehát kicsit magamra voltam úgymond hagyva, de nem bántam, mert ki tudtam teljesedni. Megnéztem több úgymond kolléganőnek a blogját, hogy hogyan néz ki. Én egy teljesen letisztult formát próbáltam követni, egységességre törekedtem. Ami egyébként nagyon nagy hasznomra volt, hogy könyvtári informatika szakot végeztem, így aztán egy picit azért bele tudtam magam ásni a kódok világába. De egyébként azt gondolom, hogy nagyon-nagyon egyszerű, és mindenféle bűvészkedés nélkül is lehet klassz gasztroblogot készíteni.
Mondtad, hogy párhuzamosan indítottad a gasztroblogot és a közösségi oldalon az oldaladat. Melyiknek lett hamarabb nagyobb látogatói száma?
Úgy veszem észre, hogy a közösségi oldal az, amié a jövő. Úgy vettem észre, hogy nem is biztos így utólag, hogy a blog a legmegfelelőbb forma manapság a receptek közzétételére. Van olyan lehetőség, hogy rögtön egy posztot úgy szerkeztek meg, hogy akár már egy blogba is bele tudom ágyazni, tehát nem fordítva működik a dolog, ahogy én csinálom, hogy először megcsinálom a blogposztot, és aztán azt megosztom a Facebookon, hanem eleve a Facebookon teszem közé, és azt, ha olyan kedvem van, akkor akár átemelhetem a saját blogomra is. Úgy veszem észre, hogy a Google Plusnak és a Facebooknak sokkal nagyobb létjogosultsága van manapság, mint egy klasszikus blognak. Ennyelőre csinálom a blogot. Lehet, hogy az embereknek van egy olyan része, amelyik szívesebben böngészgeti a blogot, hiszen tud mondjuk benne keresni, amit a Facebook oldalon nem föltétlenül tud megvalósítani. Tehát mindenképpen egyelőre párhuzamosan viszem a kettőt, de a Facebook az biztos, hogy sokkal, sokkal nagyobb a pozitív visszajelzés a Facebookon.
És mit szólt a család ahhoz, hogy nekiálltál blogolni, illetve Facebook oldalad lett? Azért ez nem egy hétköznapi dolog.
Támogatnak mindenben, hát azt mondtam, hogy a férjem nagyon büszke rám, és anyukám is nagyon büszke, ugyanis hát egyetemi éveim alatt csoda, hogy nem haltam éhen, ugyanis hát abszolút nem tudtam se sütni, se főzni. Az érdeklődés meg volt bennem pont az édesszájúságomból adódóan, de annyira azért nem voltam éhes úgymond, hogy saját magam egész vacsorákat megalkossak. Szendvicsen éltem évekig, ezt tudni kell. Úgyhogy anyukám most aztán különösen büszke, hogy végre valami látszódik, hogy ő próbált ő nekem segíteni, meg recepteket küldeni, a legegyszerűbb paprikás krumplit is leírt a 3A4-es oldalban, hogy hogy kell elkészíteni. Nem csináltam meg egyszer-kétszer csináltam meg ezeket a recepteket, de most, hogy így magamtól megértem arra, hogy jól érezzem magam a konyhában, így azért sokkal, sokkal látványosabb eredmények születnek, mintha kötelességből csinálnám.
Azt hiszem, akkor nem is csigázzuk tovább a hallgatóinkat, és szeretném, hogyha megosztanád velünk első receptedet, amit hoztál ma nekem.
Egy borzasztó egyszerű recepttel szeretnék indítani. Gyerekkorunk kedvenc édessége, szerintem, én 33 éves vagyok, szerintem ez a korosztály biztosan emlékszik, a boszorkányhabra, ami azért nagyon hálás édesség, mert alig kell hozzávaló, sütni sem kell, és hát nagy melegben, de akár télen is kellemes felfrissülést biztosít. 2 tojásfehérje kell hozzá, ez egyébként egy 2-3 személyes adag. Hát én ezt nagyon pontosan leírtam, 125 g málna, ami lehet fagyasztott is, de akár eper is lehet. A lényeg, hogy valamilyen savanykás, bogyós gyümölcsöt választunk, ribizlis tökéletes választás. 3/4 teáskanál folyékony édesítőszer kell hozzá, és egy csipet só. Ez drága jó nagymamám mondta, hogy mindenbe kell egy csipet sót tenni. Nagyon egyszerű, tojást szétválasztjuk, tojásfehérjéket kemény habbá verjük a sóval és a folyékony édesítőszerrel. A málnát vagy a más savanykás bogyós gyümölcsöt, ha fagyasztott, akkor felolvasztjuk, botmixerrel apróra törjük, és egyszerűen géppel belekeverem a tojásfehérjébe. Egy picit lehet várni esetleg még a hűtőben, hogy kihűljön, de nem szükséges. Mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül bármennyit megehetünk belőle.
Nagyon jól hangzik ez a recept, köszönjük szépen. Most elmegyünk, zenélünk egyet, utána pedig folytatjuk a Sparhelt magazint.
Sparhelt. Terefere a tűzhely mellett.
Üdvözlöm Önöket, Brinkus Hága vagyok, Önök továbbra is a Sparhelt magazint hallják, amelyben Baróczi Évivel beszélgetek, aki a Diétás Mindennapok blog szerzője. Évi, hogyan születik egy recept? Mert ezek a receptek igen-igen csak át vannak kozmetikázva, az eredeti jó cukros fehérlisztes receptekről átváltani egy egészséges receptre szerintem azért annyira nem egyszerű dolog.
Ez így van, néha nekem is feladja a leckét egy-egy új süti megsütése, vagy az, hogy kitaláljam, hogy milyen sütit süssek. Mi gasztrobloggerek, vagy bevalljuk, vagy nem, én bevallom, lopni szoktunk. Lopni szoktunk egymástól. Azonban arra mindig figyelek, hogyha találok egy szimpatikus receptet, akkor mindig feltüntetem az eredetinek a szerzőjét, méghozzá a blogposztjaim első részében, nem elrejtve, nem véka alá rejtve, ebbe semmi szégyelni való nincs, más is így csinálja. Hogyha diétás receptről van szó, akkor azért egyszerű a dolgom, nem kell különösebben átszámolnom semmit, esetleg egy picit variálok, egyébként azt is leszoktam írni, hogy az eredetihez képest hol módosítottam a recepten. Például ugye, hogy a mák helyett kókuszreszeléket rakok be, ilyesmiről beszélek. Azt is be kell vallani, hogy át szoktam írni ezeket a recepteket, hogyha találok valamilyen szimpatikus diétás receptet. Rögtön, amint meglátom, hogy édesítőszerrel készült, nagyon örülök neki, de meg szoktam nézni, hogy mennyi lisztet tartalmaz, vagy zapehely lisztet tartalmaz. Ilyenkor például két dolgot szoktam elkövetni. Az egyik az, hogyha az van odaírva a receptbe, hogy végy 90 g zapehely lisztet, akkor én megpróbálom 50-nel. Tehát rögtön lefelezem. Egyébként sikerülni szokott a hadművelet. Hát, hogyha mondjuk nagyon folyós a tészta, akkor még mindig csinálhatok az 50-ből 90 g-ot a liszttel kapcsolatban. Tehát rögtön már ezen gondolkodom, hogy lehet a szénhidrát tartalmat visszaszorítani, mert azt tudjuk, hogy nem a zsírral van a gond, hanem a szénhidráttal. Vagy hogyha azt írják, hogy három egész tojás kell egy piskótába, akkor rögtön két tojás fehérje és egy egész tojás. Egyébként ez egy sikerre vezető minta, mert ezt már többször is alkalmaztam, és mindig bejött.
Mondtad, hogy zapehely lisztet használsz a receptekben. Kizárólag zapehely lisztet használsz?
Nem, szoktam kísérletezni. A legújabb dolog, amivel kísérleteztem, ez a kókuszliszt, ami már önmagában nyersen is finom, tehát rögtön megnyugodtam, nem ismertem egyébként a kókuszlisztet előtte, rögtön megnyugodtam, megszagláztam, megkóstoltam, gondoltam, hogy ebből baj nem lehet, legrosszabb esetben magában fogom megenni. Nagyon oda kell figyelni az ilyen kicsit különlegesebb liszteknél, teljesen másképp tudnak viselkedni, mint a megszokott lisztek, és hát nem olvastam utána, utólag már persze elolvastam a passzusokat ezzel kapcsolatban, úgy gondoltam, hogy majd a zapehely lisztet például én teljesen jól ki fogom váltani a kókuszliszttel, aminek ugye nagyon alacsony a szénhidrát tartalma, magas a fehérje tartalma, tehát egy testépítő diétába is jól beépíthető, és hát pórul jártam. Az eredmény egy ilyen széttöredezett, szétmállott valami lett. Piskótát szerettem volna egyébként sütni, nem sikerült. Örök tanulság, hogyha valamilyen új hozzávalót szeretnék bevetni, akkor bizony elolvasom arról a írott véleményeket, tanácsokat, és akkor nem fog kellemetlen meglepetés érni.
Fórumokon tudunk ilyen véleményeket megtalálni?
Igen, én ezeket rendszeresen olvasni is szoktam, bár megmondom őszintén, sokszor csak annyit csinálok, hogy a Google keresőjébe beleírom az adott hozzávalót, és hát nagyon jó tanácsokat lehet egyébként olvasni. A fórumokat azért is szeretem bogarászni, mert ott rögtön le is írják a hölgyek a tapasztalataikat, esetleg mások az ellenvéleményüket írják le, úgyhogy ezekből is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Sokszor van az, hogy kóborolok mindenfelé az interneten, és látok olyan recepteket, amelyek valami miatt nagyon megtetszenek. De amikor úgy kezdődik, hogy végy 3 bögre cukrot, vagy 2 bögre mézet, akkor én már rögtön már érzem, hogy rosszul vagyok. De látom, hogy a recept szép is, jó is, a fénykép is van hozzá, nagyon gusztusos és incsiklandó, és akkor szoktam elkezdeni morfondírozni, hogy akkor hogy is lehetne ebből valami diétásabbat kikerekíteni, hogy az élvezeti értéke minél kisebb mértékben csökkenjen. És hát van nekem, én készítettem egy szuper jó kalória táblázatom, és abban az édesítőszereknek külön szakasz szenteltem. Kiírtam ugyanis az édesítőszereknek a csomagolásáról, mindegyiken rajta van ugyanis, hogy 10 csepp édesítőszer, mennyi cukornak felel meg, vagy 1 pötty édesítő, hány kocka cukor, és így könnyen át tudom számolni. Sokan azt mondják, hogy de hát miért nem mézet használok, mert hogy az mennyivel jobb. Erre szoktam azt mondani, hogy a méz az nagyon jó annak, aki nincsen diétában. Tele van ásványi anyagokkal, lényegesen jobb, mint a cukor, olyan szempontból, hogy valóban jobban táplálja az ember szervezetét. Viszont, hogyha megnézzük, ugyanannyi kalória van benne, az inzulin szintünket ugyanúgy megbolygatja, tehát egy diétázó embernek, aki mondjuk testépítő diétát folytat, a méz, hát tömegnövelés időszakában éppen belefér, de akkor sem ajánlott. Úgyhogy a mézet is kiszoktam iktatni a receptekből. Visszakanyarodva az átalakítás témájához, egy néhány napos élményem, egy szilveszteri buliban voltunk, és az egyik kedves ismerősöm isteni finom zappelyhes kekszet hozott, és amikor megkérdeztem, hogy hát, aminek olyan csodálatos illata van, hát ez muszáj lesz megkóstolnom. Sejtettem egyébként, hogy nem édesítőszer van benne. És hát meg is kérdeztem, hogy mi a receptje, és elmondta, és amikor nagyon kedvesen elmondta, hogy mi van benne, hát én akkor az inzulin szinten már akkor elkezdett emelkedni. És, de rögtön már gondolkoztam azon, hogy miből, mit lehet ezzel csinálni, ezzel receptet. Ez olyan fantasztikus, hogy ezt meg kell sütnöm otthon. És akkor a lányát is küldte nekem a receptet pár nappal ezelőtt, és úgy tervezem, hogy egy pár nap múlva én is kipihenem az új év fáradalmait, és meg fogom sütni átalakított verzióban, úgyhogy remélem, hogy a blogom olvasói látni fogják majd, hogy nincsen lehetetlen ebben a műfajban sem.
Ez egy nagyon szép végszó így most ennek a blognak a végére, úgyhogy akkor halljunk egy újabb receptet tőled, amit megosztasz a hallgatókkal.
A következő recept a túrókrémnek a receptje. Szintén arra tudok hivatkozni, hogy az én korosztályom biztosan ismeri a klasszikus túrókrém receptet, amiből gyerekkorunkban annyit megettünk, és jobb nem belegondolni, hogy mi volt abban. Hát szerintem túróból volt a legkevesebb. Ami a receptet azonban én hoztam, ez biztosan 100%-osan egészséges. Az benne a jó, meg a praktikus, hogy önmagában is lehet eszegetni, és hogy esetleg sütünk egy piskótát, akkor rá lehet kenni. No, nagyon egyszerű ez is, kapásból szerintem minden hozzávaló van otthon. Egy tégelytúró kell hozzá, ez a 250 g-os kiszerelés, javaslom, hogy zsírszegény változatot vegyünk, ez általában kék csomagolású szokott lenni. Kell hozzá vaníliás proteínpor. Na most lehet, hogy ez nincs otthon, semmi probléma nincs vele. Nagyon jól megteszi, hogyha veszünk vaníliaaromát, és azt tesszük bele ebbe a túrókrémbe, viszont akkor egy kis natúrjoghurt kellhet hozzá, hogy krémesebbé váljon, és kell hozzá fél deciliter víz, ami által egy picit hígabb lesz. Az egészet, ezt a három összetevőt össze kell botmixerrel keverni, illetve egy magasabb nyakú pohárban, semmit nem kell vele csinálni, rögtön mehet tölteléknek, de akár kis kanállal is el lehet nasolni.
Nagyon szépen köszönjük, én biztos ki fogom próbálni. Most elmegyünk, zenélünk egyet, utána pedig folytatjuk a magazint. Maradjanak velünk!
Sparhead. Terefere a tűzhely mellett.
Üdvözlöm Önöket, Brinkus Helga vagyok, Önök még mindig a Sparhelt magazint hallják, amelyben Baróczi Évivel, a Diétás Mindennapok blog szerzőjével beszélgetek. Évi elmesélte nekünk, hogy hogyan születnek a receptjei. Én most azt szeretném tőled megkérdezni, hogy milyen gyakorisággal közölsz recepteket a blogon, illetve a Facebookos oldalodon.
Nem olyan gyakorisággal szoktam kitenni őket, mint ahogy elkészülnek. Én ugyanis igazi kampánysütő vagyok. Ez azt jelenti, hogyha van 2-3 szabad hetem, mikor szellemig is úgy érzem, hogy ki vagyok pihenve, én akkor szoktam sütni. Tehát, hogyha úgy posztolnám a recepteket, ahogy én megsütöm, akkor valószínűleg annyit látnának a lájkolók, hogy 2-3 hétig borzasztó sok, akár napig 2-3 recept is kimegy, míg aztán hetekig, hónapokig csönd van. Úgy gondolom, hogy ez nem szerencsés elosztása lenne a receptjeimnek, hiszen nem tudnának követni a lájkolók, nem tudnának reflektálni az én receptjeimre, így aztán picit elcsúszok, és hetente egy, maximum két receptet szoktam kitenni, úgy vettem észre, hogy ez az a gyakoriság, amit szívesen vesznek az olvasók, és tudnak még követni.
Milyenek a visszajelzések? Ismerősök, barátnők, családtagok szokták lájkolgatni a recepteket, megosztani, vagy jött-e már vissza hozzád olyan vélemény, ami meglepett?
Igen, nagyon kellemes meglepetések szoktak érni. Sokszor Facebookos félismerős, akivel ugyan ismerjük egymást, de nem vagyunk napi viszonyban, megállítanak, hogy hú, hát ő megcsinálta ezt, hogy azt a receptemet, és isteni finom volt, hát ez mindig nagyon jól esik. De volt még egy picit hivatalosabb megkeresésem is. Ezelőtt pár hónappal egy teljesen más ügy kapcsán megkeresett engem egy kiadóvállalatnak a főnöke, én is szenvedélyes rejtvényfejtő vagyok. És volt egy rejtvényfejtő bajnokság, és egy teljesen más témában írtam egy e-mailt a szerkesztőség vezetőjének, segítségét kértem, hogy hogyan tudom eljutatni a megfejtésemet. És úgymond lecsekkolt ez a férfiú engem a Facebookon, és ő ott látta, hogy én sütök. És visszaírt nekem egy levet, persze segített a kérdésemben, visszaírt, hogy hát kedves Éva, ön nagyszerű süteményeket süt, és egy olyan kérdése lenne, hogy ő neki van egy olyan újságja, ami szintén rejtvényújság, de közöl recepteket is. És hogy benne lennék-e, hogy ő megmondja, hogy melyik sütemények érdeklik, hogy esetleg fotóval elküldeném-e, és akkor ő nagyon szívesen megjelentetné névvel, várossal az én receptjeimet. És hát nagyon örültem ennek a megkeresésnek, és azóta is rendszeresen bemegyek egy újságosboltba, fölütöm az adott újságot, és ott viszont látom a saját receptjeimet, sokszor már a címoldalon.
Akkor még kihasználom a lehetőséget, hogy ne kelljen megfejtenem egy egész rejtvényt ahhoz, hogy az egyik hozzávalódat megtudjam. Megosztanál-e velünk még így a magazin végén egy-két receptet?
Hoztam magammal még két receptet. Az egyik egy palacsinta recept. Hát ehhez kell egy kicsit speciálisabb hozzávaló, proteinpor, fehérjepor más néven.
Hol tudjuk beszerezni?
Ezeket táplálékkiegészítő boltokba lehet megvásárolni, lehet egy adagos kiszerelésbe, vagy akár egész bödönnyiben is. Én a bödönös megoldást szoktam választani, ezt ugyanis turmixként szoktam elfogyasztani, edzések előtt, után, illetve vacsorára. Ez egy nagyon hálás hozzávaló, sokféle ízben kapható, csokoládé és vaníliás különböző gyümölcsös változatokban. Ez a protein palacsinta, amit én el szoktam készíteni, ez bátran beilleszthető a testépítő étrendbe. Nagyon egyszerű, kell hozzá 20 g zapeheliszt, 20 g fehérjepor és 1 deciliternyi csapmeleg víz. Az egész 3 hozzávalót össze kell keverni, és előzőleg felmelegített palacsintasütőben kell kisütni. Hogyha teflonos palacsintasütőnk van, akkor semmit nem kell alátenni. Gyönyörűen meg lehet fordítani, nem kell attól félni, hogy szafatokban fogja végezni szegény palacsinta, és ezt bármikor lelkiismert fordulás nélkül meg lehet enni.
Ebbe tölteléket lehet rakni?
Természetesen a blogomban egyébként külön címke van az ilyen önteteknek és töltelékeknek, bármilyen túrós, vagy akár fehérjeporral kikevert tölteléket bele lehet tenni, önteteket lehet rá készíteni, akár csúsztatott palacsintának is el lehet készíteni ezeket.
Akkor tényleg nem kell semmiben hiányt szenvednünk. Mi a másik recepted?
A másik az egy túrógolyó recept, ezt nem kell sütni. Ehhez is egy tégely zsírszegény tehén túró kell, 3/4 evőkanál folyékony édesítőszer, 1/2 evőkanál citromlé, teljesen egyszerű, amit leemelünk a boltban a porszolt citromlé, 15 g apró szemű zappehely és 15 g kókuszreszelék. El nem merem mondani, hogy kell elkészíteni, mindenki találja ki magától. Azért hálás egyébként ez a recept, és el is készítettem más változatban, mert a kókuszreszeléket például egyszer nem volt otthon, és kicseréltem mákra, tökéletesen finom mákos golyó lett belőle. Úgyhogy ezt is ajánlom mindenki figyelmébe.
Nagyon szépen köszönjük, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is veled. Úgy gondolom, hogy nagyon sok hasznos információval lettünk gazdagabbak, és mindenféleképpen ajánlom a kedves hallgatóknak is, hogy próbálják ki ezeket a recepteket, és látogassák meg Baróczi Évi blogját, a Diétás Mindennapok című blogot, ahonnan lessenek el sok trükköt, hogy így az új évben, az újévi fogadalmak tömkelegében talán most sikerüljön egy kicsit tovább megtartani azt a diétát a mindennapokban. Köszönöm szépen, Évi, hogy itt voltál velem, és további minden jót kívánok neked.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, a kedves hallgatóknak pedig sikeres új évkezdést kívánok.
Sporthead. Terefere a tűzhely mellett.